Úgy döntöttem, hogy most sem fogok oda felbújni a szószékre, mert ha többen vagyunk, akkor jobb, ha mindenki lát, de most sajnos nem vagyunk annyian, úgyhogy mindannyian jól látjuk egymást. Álljunk fel és imádsággal kezdjük meg az ige hirdetést. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te jóságod nem fogyott ki még, tart még a te kegyelmed, Uram, ami elvetemültségünk, gyarlóságunk sem fogyott el, Uram, jutott belőle az elmúlt napokban is, még az elmúlt órákban is, és szeretnénk, hogyha ez a kettő most találkozna. A te kegyelmed találkozna mi gyarlóságunkkal, és eltörölné azt. Urunk, kérünk, hogy már most az ige hirdetés előtt tisztíts meg a szívünket arra, hogy oda tudjunk figyelni arra, amit te mondasz. És ad nekünk olyan érzékenységet, Uram, hogy belevésődjön a mi szívünkbe, a mi tagjainkba a te igéd, hogy azután meg is tudjuk azt cselekedni, és ne járjunk úgy, mint az a kemény föld, amilyen az az út, amin sokan járnak, megtapodják, és nem tudja befogadni a magot, hanem rögtön felcsipegetik a madarak, és így lophatja ki a mi kemény szívünkből is a sátán az igét. Ments meg minket, Uram, attól, hogy találkozzon ez az ige akármiféle tövisekkel, kövekkel. Tedd, Uram, a mi szívünket jó termő földé, hogy mindaz megmaradjon benne, amit ma hintesz rá. Amen. Maradjunk is állva, amíg Isten igéjét elolvasom. A Zsoltárok könyvéből fogom Isten igéjét olvasni, a 126. fejezetből, tehát a 126. Zsoltárból. A 6. verse. 126. Zsoltár, 6. verse. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve. Köszönjük neked ezt a nagyon rövid, de nagyon tömör üzenetet, Istenünk, amely olyan sok vigasztalást jelentett már olyan sokaknak, hadd jelentsen most nekünk is. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretném megköszönni a testvéreknek az imádságát. Így a betegség tényleg két napra annyira legyengített, levert, hogy még a járás is nehezemre esett, valamilyen vírusos nyavaja kapott el, és hát az Úr kegyelméből megerősödtem már tegnap délután, éreztem, hogy jobbra fordul a helyzet. Gyógyszereket szedtem, és mégis azt mondom, hogy az Úr kegyelméből történt ez a felépülés, mert én úgy tartom, hogy ami Isten jóságát kiárasztja, akár még a hitetlen világra is, az mind az ő kegyelme, az mind az ő kezéből van. Itt nincsen külön emberi jóság, hanem minden jó dolog az Istentől származik. Az, hogyha feltaláltak egy odaillő gyógyszert, vagy egy helyén való, jó időben elvégzett műtétet tud egy orvos véghez vinni, az is az Istennek a kegyelme. Hát én is így Isten kegyelméből megerősödve állok most a testvérek elé, és hoztam a testvérek elé ezt az igét. Az ige hirdetésemnek azt a címet adtam, hogy a szolgálat ára és a szolgálat jutalma. Nagyon összekapcsolódik azzal az üzenettel, amit már Margitka említett az imaórában. Bár ő a kijelölt igét hozta, én pedig zömmel elszoktam attól térni, mert én azt szeretem, ha arról az igéről tudok beszélni, ami teljesen átjárja a szívemet. Nekem mindig nehezemre esik egy olyan igéről beszélni, amit úgy házi feladatnak adnak fel. Hát volt már rá példa nem egyszer, de az mindig egy kicsit nehézkesebb. Amit úgy olvasok magamtól, vagy sokszor csak egy gondolat van, hogy az utcán megyek, jön egy üzenet, egy gondolat, ige jön hozzá, vagy előjön egy ige, azután jön hozzá üzenet, arról mindig sokkal könnyebb beszélni, mert azt Isten már átitatott vele és a sajátommá tette. És most mégis a kettő összefügg, anélkül, hogy itt ember szervezkedett volna, mert a szolgálatról lesz szó, ő ott a szolgálat kezdetén levő teológusokról beszélt, hogy ő érettük imádkozzunk, amit tettük is, én pedig a szolgálat áráról és a szolgálat jutalmáról, a szolgálat végzéséről szeretnék most szólni. Hát az Istennek minden gyermeke az Istennek szolgálja. Úgy van ez, hogy hát ugye mi megkülönböztetjük azt, hogy ha pláne régebben voltak ezek, de ma is előfordul ez, hogy volt egy nagy gazdag háztartásban voltak gyermekek és voltak szolgált cselédek. De hát ha olyan oldalról közelítjük meg, hogy a szüleink talán kivétel nélkül mindannyiunkat befogtak az otthoni munkába, akkor láthatjuk azt, hogy azért mi is szolgáltunk a háztartásban. Vannak olyan szülők, akik úgy kimélik a gyermekeiket, és nem nagyon állítják be őket a háztartási munkába. Na, én úgy gondolom, az ilyen gyerekeknek aztán a későbbi életében nem sok köszönet van. Tehát túl könnyen vesznek mindent, és elpocsékolják azokat a javakat, amelyeket kaptak a szüleiktől, vagy máshonnan, nem tudják úgy értékelni. Akiket befogtak, azok jobban tudják értékelni. Nagy öröm volt a számunkra, hogy amikor tegnap a feleségem készült az ebédhez, akkor a gyerekek úgy körülvették, hát palacsintát idő hiány nagyon ritkán tud csinálni, de eltökéltük, hogy tegnap palacsinta lesz az ebéd. És hát én akkor még gyengélkedtem, és a gyerekek ott kuksoltak, nézték, hogy hát hogy készül a palacsinta, azt tudják, hogy micsoda, nagyon szeretik, de ritkán van. Megnézték, hogy hogyan készül. És hát a legnagyobb lányom annyit kotnyeleskedett ott, míg aztán a végül a serpenyő az ő kezébe került, és egy kis késsel, erre a célra kialakított lapos késsel, szépen meg is tanulta megforgatni a palacsintát, úgyhogy nem tudom összesen hány készült, a 70-ből vagy 40-et ő sütött ki saját kezűleg, még le is fényképeztük. Befogtuk a szolgálatba. Tehát a gyermekünk, de végzett valamilyen munkát, végzett valamilyen szolgálatot. És azt hiszem, hogy ez egy nevelési hiba, amikor a gyermekeinket kihagyjuk ebből, hogy befogjuk őket a munkába. Akkor az a gyermeknek a nevelésén az egy hiba. Annak a gyermeknek abból kára származik. Nagyon jó, hogyha megszokja, hogy együtt munkálkodjon a szüleivel, sőt, hogyha majd, amikor a szülei lesznek maga tehetetlenek, aztán nem bedugja egy intézetbe, hanem ha csak egy mód van rá, akkor majd a gyermek szolgál a szüleinek, és akkor a szülő már, akár ha csak bénultan is fekszik, teljesen ki van szolgáltatva a gyermeknek, és akkor megfordul a kocka, korábban a gyermek feküdt maga tehetetlenül, maga alá piszkított, magát lebüfiszte, benyálaszta, és mi cseréltük rajta ruhát, a pelenkát, lehet egyszer majd fordítva lesz, az a gyerek, akit megtanítottunk erre, az majd így fog jutni. Na most Isten nem egy nevelési hibát, bár ő soha nem fog arra rászorulni, hogy mi Istent eltartsuk, de Isten befog bennünket az ő munkájába. Ez kivétel nélkül így van. És Isten szolgákat is nevel, nem külön vannak a gyermekei a szolgáktól, hanem akik az ő gyermekei, azok neki szolgálnak. Az ő házában szolgálnak, az ő háztartásában. Hát Mózesről van az megírva, hogy hűséges volt Mózes az Isten házán. Minden dolgán, ami Isten háztartásához akkor tartozott itt a földön. Mózes hűséggel járt el. Hát ezt a feladatot várja az Isten tőlünk is, hogy mi szolgáljuk őt, tehát ez nem csak a teológusokra vonatkozik, nem csak az ige hirdetőkre vonatkozik, hanem nagyon is vonatkozik Isten minden gyermekére. Giric László testvér is beszélt arról az elmúlt héten, a hitmélyítő alkalmon, hogy Isten mindenkinek adott valamilyen szolgálatot, és mindenkitől vár valamit, akire több bízatott, attól többet, akire kevesebb, attól kevesebbet. Csak hogy ennek a szolgálatnak van ára is, és van jutalma is. Két oldala van ennek a szolgálatnak. Hát nézzük meg ennek a szolgálatnak először az árát. Ennek a szolgálatnak az ára először, amit ezek közül említek, az a veszteség. A veszteség. aki az Istennek szolgál, az meg kell, hogy tanulja elszenvedni, elhordozni a veszteséget. Ez jár veszteséggel. Ugye azt a példát olvastam fel az Isten szolgálatából, hogy amikor valaki a vető magját sírva emeli, akkor aztán majd vigadozással jő elő, kévéit emelve. Na most az a termés mennyiség, amit ő az előző évben betakarított, az nem került mind felhasználásra, mert annak, hát én nem vagyok mezőgazdász, lehet a testvérek jobban tudják nálam, hogy a termésnek a hanyad részét kell félretenni a jövő évre vetőmagnak. Tehát az egyfajta veszteség, learadtam ugyan, de abból soha nem lesz kenyér, hanem az majd a következő évi kenyeret fogja megalapozni. Tehát az a vetőmag is veszteség. És akik az Isten szolgálatában állunk, azok nagyon jól tudjuk, de fel is kell újból és újból készülni arra, hogy ha mi az Isten szolgálatában akarunk forgolódni, akkor nekünk veszteségekkel kell számolni. Ez nem szabad bennünket meglepetésként érjen, hanem vannak anyagi veszteségeink, amikor én nem a saját kényelmemre, nem a saját jól lakásomra, hízlalásomra költöm azt a pénzt, hanem mondjuk odaadom, hogy felépüljön a gyülekezetben a kerítés, és megfonok magamtól valamit, akkor az egyfajta veszteség. Na hát, lehet valaki a fölöslegét adja oda, és a szükségleteit fedezi. A Szentírásban volt egy asszony, aki az összes rendelkezésére álló pénzt beledobta a persejbe, pedig azt a papok megtézsmálták, meglopták tisztességtelenül, de Isten nem ezt nézte, hanem a szándékot az asszony szívébe, tisztességesen az utolsó két fillérjét is odaadta az Úrnak. Érte egy ilyen veszteség. Hallottam egyszer egy testvérről, sajnos a neveket én el szoktam felejteni, de maga a történet enélkül is tanulságos lesz. Régen élt már, és amikor nagy szegénységben élt, és sikerült elhelyezkednie egy gyárban, mint segédmunkás, akkor keresett egy bizonyos összeget, ami éppen fedezte az ő szükségleteit, elég volt neki ételre, italra, szállásköltségre, és a maradék picike pénzt arra fordította, hogy bibliákat vásárolt, és hívő könyveket, és azokat terjesztette, és bizonyságot téve ilyen könyv terjesztéssel foglalkozott. Azután, ahogy haladt előre a gyárban a ranglétrán, egyre több lett a fizetése. Valahogyan képezte magát, azután már jó szakmunkás lett. Megint csak annyi összeget hagyott magára, amennyit segédmunkásként. És a több fizetést arra fordította, hogy több bibliát és több hívőirodalmat vásárolt. Aztán eljött az az idő is, hogy valamiféle vezető pozícióba emelkedett, és akkor már elég tisztességes lett a fizetése. Na hát, az akkori tisztességes fizetésével sem tett más, mint a korábbiakkal. Akkor már a kisebb rész maradt a fennmaradásra, a nagyobb rész mehetett az lelki munkának a végzésére. Na de hát az történt, hogy ez a jó vezető közeli kapcsolatba került ez a hívő testvérünk a gyár igazgatónak a leányával. És mivel az is hitben járt, megházasodtak. És aztán az történt, hogy amikor a papa megöregedett, akkor ráhagyta a gyárat erre a fiatalemberre. És akkor már nem is fizetése volt, hanem tőkéje volt, vagy nyeresége volt, amit minden alkalommal hát hasznot hajtott az a gyár, és az ő megélhetését ugyanakkora összegben biztosította, és azt a tőkét pedig befektette. A Biblia társulatot alapított, és sok ezer és tízezer ember számára jutott el így az evangélium. Na valamiről, ilyesmiről beszélek én, hogy vállalom a veszteséget. Nem akarok én nyerészkedni, hanem mennyei kincseket kezdek el gyűjteni. És látom azt, hogy ez a veszteség valahol megtérül, és elszenvedem, elhordozom ezt a veszteséget. Tudom, hogy az vetőmag. Nem pocsékba megy az a veszteség, hanem az majd megtérül. Éppen most nem tudom felhasználni, de majd később igen. Tehát a szolgálatnak az ára először is az, hogy tudjuk megfizetni a veszteséget. Nem tudom, hogy akik itt most együtt vagyunk, a mi szolgálatunk milyen veszteséggel jár. Anyagi veszteséggel, időveszteséggel. Másra is tudnám fordítani azt az időt, hogy itt ücsörögjek az imaházba. De szolgálom az Urat, és akarok ebben a szolgálatban növekedni, és megfizetem az árát, elhordozom ezt az időveszteséget. Vagy ki tudja, mennyi erő, energia volt, aki abba halt bele, vagy abba betegedett bele, hogy olyan helyekre vitte az evangéliumot, ahol felkészületlen időjárási viszonyok, vagy járványok, nem volt ő felkészülve, ezekre leverték a lábáról. Veszteséget könyvelt el, de vállalta ezt a veszteséget. A szolgálatnak van egy ilyen ára, hogy veszteség, ezt nem lehet elkerülni. Nekünk fel kell készülnünk a veszteségre. A második, amit a szolgálat áránál említek, az a szenvedés. Az a szenvedés. Hát ezek úgy rokonságban vannak, veszteség, szenvedés. Hát amikor ilyen veszteséget kell elszenvedjek, hát akkor szenvedek. Nem lehet az Isten szenvedés nélkül szolgálni. Ezt ma nagyon sokszor szeretnék kikerülni, meg ki is kerülik ige hirdetők, meg különféle irányzatok, de a Szentírásban lépten nyomon azzal találkozunk, hogy az Isten szolgái szenvedtek. Szenvedtek elsősorban a maguk gyarlósága és bűnei miatt. Ez a legelső, amit ki kell emelni. Szenvedtek attól, hogy észrevették, hogy elfogyott az erejük. Elfogyott a türelmük. Elfogyott a reménységük. Elfogyott a hitük. És ez nagy szenvedésekbe sodorta és vetette őket. És látták azt, hogy nem így kéne lenni, de látták, hogy mégis így van. És emiatt már szenvedtek. Mert az Istennek akartak szolgálni, és nem mondták azt, hogy ha nem tudlak, Uram, felszabadult szívvel szolgálni, akkor én nem is szolgálok neked. Akkor belevetem magamat a bűnbe, mert az nekem megy jobban. Hanem gyötrődtek a bűneik miatt, úgy beleestek a bűnbe, de aztán mindig kijöttek belőle, és megálltak bűneik miatt, gyötrődve, szenvedve, bűnbánattal az Isten előtt. Aztán szenvedtek a mások bűnei miatt. Szenvedtek amiatt, mert gyalázták őket, leköpték őket, gyilkolázták őket, üldözték őket, ok nélkül bántották őket. Ők az igazságot hirdették, de ővelük nem foglalkoztak, nem törődtek, és üldözték őket mindenütt. Hát Illés próféta jut eszembe, akit így Jezábel halálosan megfenyeget, és szenved emiatt. De elfogy a reménysége is, tehát a maga gyengesége miatt is szenved. Hiszen nagyon jól tudja, hogy Isten hatalmasabb Jezábelnél. Hát ha valaki akkor tudta, emberek közül az éppen Illés kellett, hogy legyen, hiszen egy nagy ébredésnek az élmunkása volt. És csak egy pár óra telik el, vagy egy-két nap telik el, hogy ennek az ébredésnek a legnagyobb eseménye a kármelhegyi megtérés, tömeges megtérés zajlik, és utána már egy fa alá lerogy, és azt mondja, hogy ölj meg engem, Uram, mert jobb nekem meghalni. Azt mondja, elég. Elég. Tehát a körülmények annyira megnehezítik a szívét, hogy elfogy benne a hit, a reménység, és akkor azt mondja, hogy elég volt. Nem bírom tovább. És szenved attól. Ha nem lenne Isten szolgája, semmi baja nem lett volna. A 73. Zsoltár, az én Zsoltárom, úgy szoktam mondani, mert én 1973-ban születtem, és nekem az nagyon szívhez szóló volt, azt elneveztem az én Zsoltáromnak, de hát mindenkié az, csak én így tudtam jól megjegyezni. A 73. Zsoltár beszél valami hasonlóról, hogy azt mondja, hogy nem értem ezt a dolgot, Uram, és megy úgy Istenhez. Hogy hát látom a gonoszoknak az életét, akik lopnak, csalnak, hazudnak, gyilkolnak. Azt mondja, úgy fogalmaz, hogy a kövérségtől kint ül a szemük. Annyira meghíztak abból, amit másoktól raboltak el erőszakkal. És azt mondja, nem értem, Istenem, panaszkodik ott a Zsoltár író, hogy ezeknek jól megy a soruk. És én az Isten szolgája pedig gyötrettetebb szenvedek. Hogy van ez? És akkor Azt mondja, hogy bevezetett engem Isten az ő templomába. És akkor megértettem, hogy sikamlós talajra állított az Uram őket. És egy szempillantás az alatt azoknak végük lesz. Most úgy jól érzik magukat, de azután rettenetes végük lesz. De én, az én szívemnek kősziklája te vagy, ó Isten. Te fogod az én jobb kezemet. Én nem fogok elesni. Az én jövőm az biztosított. A jelenem is, nem az a baj, nincs mit enni, hanem abban lettem bizonytalan, hogy nekik sokkal több van, mint nekem. Elég nekem is van, nem csak a bajból van elég, testvérek, hanem az Isten áldásaiból is van elég, csak amikor összehasonlítjuk más embereknek a pompájával, a gazdagságával, akkor könnyen kísértésbe esünk, de ott Isten templomában megértette a Zsoltár író, hogy én már fogom a te kezedet, nem a mennybe fogom megfogni, most fogom, és neked elég az a kegyelem, amit adok. És az a bőség, amiben ők vannak, semmivé lesz. De az a kicsi, ami neked van, az gyarapodni fog. Tehát szenvedéssel körül vagyunk mi véve, és kijut belőle nekünk a magunk bűne, mások bűne miatt is. És testvérek, ez is olyan dolog, hogy ezt fel kell vállalni. Az Úr Jézus megígérte ezt, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én szavamra hallgattak, a ti szavatokra is hallgatni fognak. Ha mi azt szeretnénk, hogy az emberek hallgassanak a mi szavunkra, akkor, és ezt vállaljuk, ennek nekidőlünk, akkor azzal is számítanunk kell, hogy az emberek bennünket üldözni fognak. Nem fog tetszeni az embereknek, hogy mi arról beszélünk. És hogyha mi el akarjuk kerülni azt, hogy minket az emberek üldözni fognak, akkor arról is le kell mondani, hogy hallgassanak rám azok, akik az örök életre választottak. Tehát a szenvedés az olyan dolog, amire fel kell nekünk készülni. Nem csak ami mögöttünk van, ami még előttünk van arra is, ez a mi szolgálatunknak az egyik ára. És aztán van még egy nagyon nehéz dolog, ja, itt a példázatra még visszatérek, aki vetőmagját sírva emelve megy. Tehát itt is ez az ember, aki hozza a földművesnek a példáját, az azt mondja, hogy ez nem csak veszteséggel járt, hogy a vetőmagot most el kell pocsékolni, lehet, hogy éheztek. De annyi eszük volt, hogyha nem akarunk éhen pusztulni teljesen, akkor most ezt a kis ételt, ami még a rendelkezésünkre áll, akkor ezt meg kell felezni. És a felét megesszük még sanyarúan, kicsi adagokban, másik felét el kell vetni, hogy jövőre legalább egy picike kenyerünk legyen. Tehát nem csak veszteség, hanem ez szenvedés is. Nem tudom, a testvérek dolgoztak-e már úgy, végeztek-e már úgy munkát. Nagy szenvedés jelentett nekik. Néha a munka örömöt jelent, sőt, alig várom, hogy végezhessen már. Olyan jó leülni a gép mellé, vagy odaállni a sorba, a veteménybe is, meglendíteni a kapát, valamikor örömöt jelent, valamikor rettenetes szenvedés jelent. Az ember tényleg néha sír munka közben, a könnyei csöpögnek, olyan nehéz az a fizikailag az a munka, vagy éppen lelkileg. És hát az Isten munkája is ilyen, hogy szenvedést jelent, és néha sírva kell azt végezni. És aztán van itt még egy dolog, amit én csak úgy röviden írtam magamnak, hogy ami még az Isten szolgálatának az ára, a majd. Hát itt úgy olvassuk, hogy az ötödik versben így van ez, mert én csak a hatodikot olvastam, itt a 126. Zsoltár 5. verse, akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. Van egy ilyen, hogy majd. És ez az Isten szolgálatában, ez számomra a másik kettőnél még nehezebb. Hogy én most csinálom, hogy én most végzem, vállalom a veszteséget is, tegyük fel, hogy az Úr ebben megerősített, vállalom azt is, hogy elszenvedjem a nehézségeket, vagy a gyalázkodást, amivel szembe kell, hogy nézzek, és akkor az egészet Isten beleteszi a jövőbe. Hogy majd learatod egyszer, majd sokára. Ez olyan nehéz. Hát talán mondtam már azt a példát a testvéreknek, amikor először kerültünk a feleségemmel egy kertes házba, és megműveltük a kis kertünket, akkor annak idején elvetettük a kis retek magvakat. És szépen locsoltuk, műveltük, és hát soha azelőtt önálló gazdálkodással nem foglalkoztunk. Nekem volt némi pici tapasztalatom az apukám hobbi kertjéből, ott mindig volt retek is, de hát elfelejtettem én már gyerekkoromban, hogy csináltuk. Ugye elolvastam a kis tasakon, amit kellett tennem, a reteknek a használati utasítását, és aszerint figyeltük. Mindig vártuk, hogy na mikor bújnak ki a kis növények. Nem nagyon akarta kibújni. És akkor azt csináltam, hogy oda mentem a sorhoz, és akkor elkezdtem kapargálni, mint a kis csirke, hogy találjak már egy magot, hogy ez még egybe van, vagy elrohadt, vagy csírázik, vagy mi van ezekkel a magokkal. Hát elaludtak, vagy megdöglöttek, mi történik velük? Hát persze, ahogy kikapartam egy-kettőt, láttam, hogy szépen elindultak azok fejlődni, csak én vagyok türelmetlen. Hát nincs még annak ide, hogy kibújjon. Éj az! Nincs azzal semmi baj. Majd ki fog kelni. Na, ki is kelt. Ettünk is finom, friss, ropogós retket a családdal. Hát, ilyen vagyok én. De azt hiszem, hogy ennek az emberi fajnak a tulajdonsága ez. Rám nagyon jellemző, hogy nem tudom bevárni, vagy oly nehezen tudom bevárni. Úgy gondolom, hogy Isten tartozik nekem azzal, hogy azonnal kifizesse a bért. És úgy gondolom, hogy Isten orra alá vihetem, hogy hát Uram, én vállaltam a szolgálatnak az árát. Vállaltam a veszteséget. Vállaltam a szenvedést. Most akkor megérdemlem már, hogy te is megadd azt, ami nekem jár. Hogy megvigasztalj, megerősíts, beteljesítsd, és dördölöm Isten orrai alá ezeket, és testvérek, Isten nem is igazságtalan, hogy megfeledkezzék rólunk. Tehát az ige ezt úgy mondja is. Csak Isten olyan türelmes, és azt akarja, mi is türelmet tanuljunk. És akkor beleteszi az ő áldásait, amiket mi várunk, beleteszi a jövőbe. És azt mondja, Isten, majd vigadozással, majd emeled a kévéidet. Majd eljön az aratásnak az ideje. De most még vessél csak tovább, most még fizessed csak tovább a szolgálat árát, vagy most még csak várakozzál nyugodtan tovább. Néha még nehezebb várakozni, mint dolgozni. Ha az ember munkálkodik, akkor legalább leköti magát valamivel. De hogyha csak várakoznia kell, hogy beérjen az a munka, annak a munkának a gyümölcse, amit eddig végzett, az néha nehezebb, mint maga a munkavégzés. No de ezeket az árakat meg kell, testvérek, fizessük, és azért beszéltem ezekről, mert enélkül nem lehet az Istennek szolgálni. Ezek mind alapvető igazságok az Isten szolgálatában, hogy van ebben a szolgálatban veszteség, amit meg kell tanulnunk elszenvednünk, amivel rövidebbek leszünk. Van ebben a szolgálatban szenvedés, amit el kell, hogy hordozzunk, amelyben gyötrődik a mi lelkünk, testünk, és van ebben a szolgálatban olyan is, hogy várnunk kell, amikor majd eljön a felüdülésnek az ideje Istentől. Na most akkor térjünk át azért azokra a dolgokra, amik a lelkünket talán jobban üdítik, nem csak ilyen keményen tanítanak bennünket, mert a szolgálatnak van jutalma. És a szolgálatnak a jutalma, nagyon szeretném kiemelni ezt, talán az én készülésem során nekem a legfontosabb volt, amit most itt is a szolgálat jutalmánál három dolgot említek, ugye, hogy a szolgálat áránál, de ez az első, amit megemlítek, ez volt számomra a legújabb és a legörömtelibb felfedezés. A szolgálatnak az egyik jutalma az az öröm, amellyel végzem a szolgálat. Testvérek, ez olyan ritka dolog, hogy valaki beszámol, a rádióban szoktam ilyen sikersztorikat hallgatni, De ritkán azért így életben is, hogy olyan hálás vagyok a sorsnak, persze a legtöbben Istent nem ismerik, hogy azt a munkát végezhetem, amit szeretek. Mondjuk egy énekes. Nagyon szerettem gyerekkoromtól fogva énekelni, és olyannyira szereti valaki ezt csinálni, hogy hát még fizetne is érte, hogy énekelhessen, de milyen szerencse, hogy abból élhet, amit szeret csinálni. Hát ugye olyan ez, hogy vannak emberek, akik azért fizetnek pénzt, hogy elmehessenek horgászni a folyóra. Horgászengedély, felszerelés, minden, ez úgy szeretik, hogy ezért sok ezer forintot havonta feláldoznak, és rengeteg időt is rááldoznak, családjukat nem kímélve. Ha mások meg, akik halászattal foglalkoznak, azokat meg azért fizetik, hogy ezt csinálhassák. Azok biztos sokkal nagyobb örömmel csinálják, mert szeretnek halat fogni, szeretik ennek az izgalmát, és aztán még meg is fizetik érte, hogy ezt tehetik. Na valami ilyesmi az Istennek való szolgálat. Jobban mondva, úgy fogalmazok, ilyen kellene, hogy legyen normális esetben. Testvérek, az Istennek szolgálni, az egy öröm. És én úgy látom, hogy mi erről az örömről nagyon sokszor megfeledkezünk. Hogy nem találjuk ennek a forrását. Miért van ez? Azért, mert a szolgálatnak az árával vagyunk elfoglalva. Túlzottan. Engem üldöznek. Nekem nincs annyi pénzem. Nekem várnom kell. És ezek elsősorban a testre hatnak, meg a lélekre. Amiről pedig itt a jutalomnál beszélek, az elsősorban szellemi dolog. Legbelső dolog. A szolgálatnak az öröme. Hogy én az Isten közelében lehetek, és hogy fogalmazza ezt meg Bemerítő János? Nem vagyok méltó, hogy sarujának szíját megoldjam. Az a saru szíj oldás az egy rabszolga feladat volt, mint a lábmosás. Jött egy vándor valahonnan messziről, vagy egy rokon, jó barát, azt mondta a gazda a szolgának, na ugorj csak fiacskám, oldjad le a sarut a lábáról, és mosod meg a vízzel gyorsan, ne késlekedj. A rabszolgát így ugráltatták. És az odament, leoldotta a sarut, megmosta azt a büdös, koszos lábat, megtörölgette, aztán kivitte a szennyes vizet, magát is tisztába tette, mert annak a vendégnek a porától ő maga is koszos lett. János azt mondja, én nem vagyok méltó, hogy a Jézus rabszolgája legyek. És amikor az Úr Jézus mégis azt mondja, hogy azért jöttem, merítsél be engem. Azt mondja, hogy nekem kéne te általad bemerítkezzek. Micsoda megtiszteltetés érte ezt az embert. Bemerítette az Úr Jézust. Hogy remekedett? Bemerített őt 7 próbás bűnösöket. Bemerített álnok farizeusokat, képmutató farizeusokat, százával, ezrével merítette be az embereket. Keményen beszél. És akkor megjött az Úr Jézus, akiben semmi bűn nem volt. Akkor remegve tette meg ezt a szolgálatot. Akkor azt mondta, hogy nem vagyok méltó erre. És megtiszteltetésnek érezte, hogy a rabszolgamunkát elvégezheti. És Jézus azt mondta, de én megengedem neked, hogy megoldjad az én saruimnak a szíját. Szolgálhatsz nekem, szolgálhatsz felé. Valahogy így kéne nekünk megközelíteni a szolgálatot, testvérek. Hogy ez egy rendkívüli megtiszteltetés. Hogy bennünket oda enged Isten az ő házába. És engedi, hogy hívek lehessünk azon. Pál apostol ennek a példája. Akinek, ha valakinek kijutott a szenvedésből a szolgálat miatt, akkor ez az apostol az Úr Jézus után. És ha valaki örült annak, amit tehet, akkor ez az apostol lépten nyomon erről beszél. A szenvedéseiről és arról az örömről, amelyen szolgálja Istenét. Nézzünk egy példát. Cselekedetek könyvében van ez megírva, de semmivel sem gondolok. Még az én életem se drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. És azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumára. Szóval engem nem érdekel az életben maradásom. Ha az az ára, hogy meg kell, hogy öljenek, akkor megöljenek. De én örömmel fogok meghalni. Azért, mert Jézus szolgálom. Azért, mert tudom, hogy kinek hiszek. Azért, mert tudom, hogy hova megyek. Azért, mert tudom, hogy mit kaptam. Na testvérek, ha mi is tudjuk, hogy kinek hiszünk, Ha mi is tudjuk, hogy hova jutunk, és ha mi is tudjuk, hogy mit kaptunk eddig, akkor nekünk az nem probléma, hogy mi örömmel szolgáljuk az Urat. Örömmel szenvedjünk, örömmel hordozzuk a veszteséget, és örömmel várakozzunk, akkor nekünk nem probléma. Úgy, ahogy Pál apostolnak sem volt az. Azután nézzük a szolgálatnak a következő jutalmát, az áldások. Azok az áldások, amiket itt a Földön kapunk mi Istentől. A szolgálatunknak a jutalma. Hát, nagyon sok áldást fel lehet sorolni, amit Isten ad azoknak, akik őt szolgálják. Az egyikről olvasok. Márk evangéliumában így fogalmaz maga az Úr, Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit, én érettem és az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben házakat, férfi testvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Tehát itt szó van már az üldözésről is, ami a szolgálat ára, aztán kicsit előre is utal ez az ige, amiről majd később fogok beszélni, az örök élet, de szó van itt nagyon sok áldásról. Kapok anyagi áldásokat, amire szükség van. Azt az Isten megadja a szántóföldeket. Hogyha én vállalom a veszteséget, testvérek, nekem nem kell attól félnem, hogy csődbe fog menni az életem. Azt mondja az Úr Jézus azoknak, akik attól félnek, hogy be fog csődölni az ő életük, mint a gazdag ifjú is, aki nagyon jó szándékkal közeledett az Úr Jézushoz, de nem merte szétosztani a vagyonát. Én nem szegény akarok lenni, hanem üdvözült. Úr Jézus, hát én ezt nem tudom elfogadni, amit te mondtál. Nem azért jöttem, hogy csóró legyek, hanem hogy jussak be a mennybe. És azt mondta az Úr Jézus, de az a kettő nálad összefügg. Mert a vagyonod miatt nem tudsz bejutni a mennybe. Hát add szét a vagyonodat, ne foglalkozz vele. És akkor megrémült ettől. Az ilyeneknek azt mondja az Úr Jézus, hogy nézzél csak fel az égnek a madaraira. Nézd, hogy csivitelnek. Ezek nem dolgoztak szövőgyárban, nem dolgoztak magvetésnél a TS-be vagy az üzembe, és ezeket mégis eltartja ti mennyei atyát. Nézd csak le a földre, ott vannak a szép liliomok. Ezeket nem a divat stúdióból öltöztetik, mégis szebbek, mint Salamon, a leggazdagabb zsidó király legnagyobb pompájában. Isten gondot visel, add majd annyi szántóföldet, add majd annyi pénzt, add majd annyi eleséget, amire neked szükséged lesz. És hogyha hited miatt elhidegültek a szüleid, add Isten neked szellemi szülőket. Ha a hited miatt elidegened gyermeked, add Isten majd szellemi gyermekeket. Ha a hited miatt bármilyen kárt szenvedtél, az Isten már itt a földön kárpótolni fog téged. Pál apostolnak nem volt családja. Lehet, hogy szeretett volna, de akár farizeusként, akár már megtért, újjászületett hívőként mondhatta azt, hogy én Istenért szabaddá teszem magamat. Nem házasodok meg. Lemondott ennek az örömeiről, áldásairól, hogy a saját gyerekeit a térdein lovagoltassa, ezekről lemondott. De nézzétek csak testvérek, hogy a filippieknek hogyan fogalmaz. De számomra mindig vigasztaló és gyönyörűséges. Nekem megolvad a szívem, amikor ezeket olvasom. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban én szerelmeseim. Hát ez szinte hódol a gyülekezet előtt. Na hát, persze elsősorban azért, mert látja rajtuk az Úr Jézusnak a munkáját. De egy picit azért ott van, hogy én örömöm, én koronám. Hát ott Filippiben visszagondolt, hogy amikor megostoroztak, jó, de fájt. Amikor bedugtak a dutyiba, a börtönbe, éjszaka, sebek alatt szenvedtünk, aludni nem tudtunk a fájdalomtól. Könyörtelen volt, nagyon nehéz volt. És akkor, ahogy énekeltünk, jött a földrengés, megtért az a drága filippi börtönőr, előtte már Lídia szíve az Úré volt, meg az összes háznépé jött, a család megtért, létrejött a gyülekezet, és azóta ti szaporodtok, növekedtek, olyan jó nekem rátok nézni. Olyan vigasztalás volt az apostolnak, az ő munkájának az áldása. Tehát nem csak anyagi áldások a szolgálat jutalma, hanem a szellemi áldások is a szolgálat jutalma. Ott van egy gyülekezet, amely gondol rám, a legközelebb állt Pál apostolhoz a filippi gyülekezet. Ők küldtek anyagi támogatást is ő neki. Őróluk emlékezik meg így, hogy ti küldtetek senki más, de ti küldtetek nekem a szükségembe. Amikor mi szolgálunk testvérek, akkor az öröm mellett, hogy mi örömmel végezzük a szolgálatunkat, van egy ilyen jutalma is a mi szolgálatunknak, hogy az Isten megáldja a szolgálatunkat. Betölti a szükségeinket, és gyönyörködhetünk abban. Honnan jött ez a pénz? Honnan jött ez a kis pihenés? Ez a segítség? Ez a gyógyulás egy betegségből? Nem is számítottam rá. Honnan jöttek ezek a kicsinyek? Hogy jött létre az a gyülekezet? Vagy hogy sokasodott meg? Vagy hogy lettek hívőké azok? Olyan jó rájuk nézni, olyan nagy kegyelem, vigasztalás, hogy láthatom őket. És aztán végül a szolgálatnak a jutalma, hát a legfőbb, a legdrágább jutalma, amit talán mindannyian tudunk, hát ezek a mennyei kincse. Mennyei kincse. Számomra felemelő vigasztalás nyújt minden időben, mi van mennyek országa. Amikor egyesek úgy vitatkoznak én velem, hívők közül főként, hogy hát miért van nekünk ennyi gyermekünk? Persze, nehéz ez. És ennek a szolgálatnak is, mert én ezt szolgálatnak tekintem, a családot, a házasságot is. Tehát ha csak ketten lennénk, nekem van egy szolgálatom a feleségem felé. És a gyermekek felé, hát minél többen vannak, annál több. Ennek a szolgálatnak van ára. És amikor egy testvér így közeledik ilyen kérdéssel, akkor én úgy gondolom, hogy ő csak az árát látja. Na persze, legkevésbé törődik azzal, vagy csak egy kicsit, hogy nekünk ez milyen árat jelent. Mert ha azzal foglalkozom, hogy nekem milyen árat jelent, akkor lehet azt mondaná, havonta adok 20 ezer forintot. De nekem nem kell ennyi gyerek. Ő attól fél, hogy neki kell majd ezt az árat megfizetni egyszer. Azért támad engem, hogy beigazolja, hogy neki van igaza, hogy nem kell ennyi gyerek. Tehát ő attól fél, mert ha csak engem félten, akkor segítene. De magát félti, hogy neki ne kelljen ennyi szenvedni a gyerekekkel, meg a feleségeknek, elhíznak meg, alapjuk megváltozik egyebek, de hát ezek testi, földi dolgok. Na hát, amikor ezekkel jönnek, akkor nekem van egy megdönthetetlen érvem, hogy az másokat ez mennyire ingat meg, az kevésbé érdekel, de bennem megdönthetetlen. Azon a napon, amikor eljön az Úr Jézus, és eljön, és magával viszi az övéit, akkor én a feleségemmel és az összes gyermekemmel fogok bemenni a gyöngykapukon át az örökvárosba. Tehát erről engem lebeszélni senki nem tud. Ettől a reménységtől megfosztani nincs olyan hatalom, hogy tudjon. Ebben nagyon hiszek, testvérek. Jobban hiszek abban, mint hogy most itt állok. Ez még bizonytalanabb előttem, mint hogy ott én meg fogok állni. Az összes gyerekemmel bemegyek. És majd akinek egy gyereke lesz, az majd egy gyerekkel megy be. Akinek három, az hárommal. Hát nekem nem tudom, mennyi lesz. Most van 8, várjuk a 9-et. Ha 10, akkor 10-zel, ha 12, 12-vel. Egyszer odajött hozzám egy nagyon idős nő, és azt mondta nekem, nagyon-nagyon öreg volt. Így meg volt görnyedve teljesen. Odajött, azt mondta, nekem az Úr megmutatta, amíg a testvér prédikált, hogy a testvérnek 12 gyereke lesz. Hát mondom, köszönöm szépen. Tessék mondani.
Mámon így a rádiót hallgatta, és mi szólaltak neki egy asszony. 12 gyereke volt. És azt mondja, hogy egyszerű ételeket főzött nekik. A hús volt, akkor szétdarabolt a kis darabok, hogy mindenkinek. És minden hétvégén kalács volt. Meg sok kis kifőtt tészta. Szóval így neveltek őket. De nagyon boldogok. És ha most összejön az összes család, 60-an. És nagyon boldog.
Igen, hát ez a Viktor család. Egy picit tudtam belehallgatni ebbe a műsorba, de nekem több adatot, én személyesen ismerhetem őket, egy református lelkész házaspárról van szó. Bár hát a hitelveik úgy elváltak egymástól, teológián tanított engem Isti bácsi, az apuka, de én nagyon tisztelem, nagyon sokat tanultam tőle. Nagyon szeretik a gyerekeiket, meg mindenkit, és én a rádióban az elmúlt 3-4 év során véletlenül elkaptam egy-egy riportot vele, Sárospatakon járt a rádió, és akkor elétették a mikrofont, vagy ki tudja. Tehát nem is tudom, milyen műsort hallgattam, bekapcsolom a rádiót, Isti bácsi beszél, mindig az Úr Jézus volt egy bizonyságot. Nem a gyerekeiről elsősorban, meg nem az ő tudományáról. Hát Isti bácsi olyan, hogy leült az Isten tiszteletre, nála magyar Biblia nem volt testvére. A görögből olvast úgy egy az egybe. Minden szót ismer görögből a Bibliában. És ő így forgatta az Isten igéjét. Tehát van egy tudománya, de nem 70-kedett, ezzel szolgált, és a gyermekei felé is szolgált. Úgyhogy jól ismerős ez a család, és nagyon jó példa. És amikor kicsit meglepődtem most, mert először azon, hogy apukám hívott, hogy hallgass már meg a rádiót. Hát felvettem erre a kis mikrofonra, mert éppen készültem az ige hirdetése, nem volt idő nagyon hallgatni, de picit belehallgattam. A második dolog az volt, hogy a Judit néni beszélt benne, mert ő egyszer azt mondta, amikor riportra kérték, hogy mondja már el, hogy él a család, azt mondja, hogy az én birodalmam itt ez a konyha. Itt a lábosok, a fazekak, a tányérok, a kések, a villák. Én itt maradnék, inkább nem adok riportot. Hát gondolom, kirepültek a gyerekek, és akkor most már van erre is ideje, energiája, hogy elmondja. Nagyon jól tette, hogy elmondta. Örültem a lelkületének, ahogy beszélt. Van egy ilyen ígérete Istennek, hogy te és a gyermekek, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mint a te házad népe. És ez hinni kell, de hogyha megfizetem a szolgálatnak az árát, akkor megkapom a szolgálatnak a jutalmát is Istentől. Nem mintha Isten ezzel tartozna, hanem Isten ezt így várja, és így ígérte nekünk. Tehát ő miatta van ez. Mert ő így tálalta elénk, és így kínálja nekünk ezt. Meg lesz a szolgálatnak a jutalma. Tehát, hogyha én felvállalom ezt akár a családomban is, nekem van egy megdönthetetlen reménységem arra nézve, hogy be fogok velük menni a mennybe, testvérek. És akkor akik most próbálnak engem megszégyeníteni, vagy hogy szégyen ez a sok gyerek, vagy egyebek, azon a napon ők fognak szégyenkezni. Én nem fogok rájuk haragudni, most sem haragszok, én örömmel tartok most is a menny felé, és örömmel fogok bemenni a mennybe, mind az összes gyermekemmel együtt. Azt a csodálatos igét nagyon sokszor kaptam vigasztalásul. Én nagyon szeretem ezeket a kedves kifejezéseket. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: jeltek én atyámnak áldottai, örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Ez egy gyönyörűséges, ez nyelvtanilag, ez szellemileg. Ennél szebbeket a Bibliában nem nagyon lehet találni, csak legfeljebb ilyen szépeket. Hogy atyám áldottai, jöjjetek! És akkor foglaljátok el, már a világ megalapítása óta kész van ez nektek. Isten nagyon jól tudta, hogy kik azok, akik fognak rá hallgatni, kiknek kell itt helyet biztosítani. Gyertek be és foglaljátok el a helyeket. Hát, ezekre a kincsekre, testvérek, mi számíthatunk. Hát ezek hozzátartoznak ahhoz, hogy majd. De hát olyan ez, mint amikor valaki, aki a gyermekének nyit egy ilyen bankszámlát. Most ugye van egy ilyen baba kötvény. Hát én nem tudom, nem is ismerem annyira a szabályok, hogy kötelező vagy nem kötelező, vagy hogy van ez. De ugye a magyar állam, amikor születik egy baba, akkor befizet egy számlára, és akkor a kis gyereknek az ott szépen kamatozik, és majd, ha 18 éves lesz, vagy nem tudom mennyi, akkor ezt a pénzt elveheti, és akkor már nem nulláról indul, hanem lesz egy kis alaptőkéje. Amennyit a szülők hozzá pakolnak ehhez az alaptőkéhez, annyival lesz több a gyereknek a pénze. Hány ilyen van? Rengeteg. hogy az ember ilyen életbiztosítást köt, majd ha meghalok, akkor a gyerekemé lesz. Hát, ha lehet földileg így gondolkodni, okoskodni, kitapasztalni, ha minden lehetne mennyeileg. Majd, ha eljön az Úr Jézus, én akkor kapom meg az én tőkejuttatásomat, az én részesedésemet, az én hányadomat ebből az üzletből. És addig pedig hát, ugye veszteség, hogy a család megvon egy bizonyos pénzt, és beteszi a bankba a gyereknek. Hát mi is most megvonunk valamennyit. Hát erre szoktam mondani Ági néninek, amikor a karikás szemeire utal, hogy a testvér megint milyen fáradt, Ági néni, majd a mennybe pihenünk. Én ebben hiszek. Tehát ez nem csak Ági nénit szeretném úgy hidegre tenni ezzel a kijelentéssel, én ebben hiszek, hogy most hát be kell fektetni az árát, és aztán majd ez meg fog térülni. No, még egy hosszabb igét szeretnék elolvasni, csak a mi vigasztalásunkért, nem a fárasztásunkért, mert már 3-4 órára beszélek, hanem a vigasztalásunkért, hogy milyen, tehát pillancsunk már bele egy picit a mennybe. Mert az Isten igéje fellebbenti a fátylat a menny elől, és megmutatja, hogy milyen lesz az. És amikor ezeket olvasom, testvérek, akkor megbátorodom. És akkor jobban tudom énekelni, hogy mennybe fel egyenest, ó, azért küzdeni érdemes. Mert látom, hogy mi a cél. Hát ha látom, hogy én most befizetek 100 000-et, a gyerek kap 1 000 000-t, hű, akkor spórolom össze azt a 100 000-et, nagyon jó üzlet. Ha látom, hogy mi lesz majd az a mennyország, konkrétan, akkor nekem könnyebb lesz nem annyit pihenni, nem annyit költeni magamra, gyerekeket vállalni, szolgálatot vállalni, forgolódni, és végezni azt, amivel Isten megbízott. Jelenések könyvének 22. részéből az első 9 verset fogom felolvasni. És megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyog, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ti az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására való. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott mennyi minden árnyékolja be a homlokunkat, igaz, a gondolkodásunkat. Hogy lesz a munkahelyem, hogy lesznek a gyerekeim, a házam, fel kéne újítani, ki kéne takarítani, beteg vagyok, a homlokunkra ezek vannak írva. Egyszer egy testvér megkérdezett egy másikat, van árny suhant át a homlokodon, mi volt az? És akkor elmondta, hát a feleségemmel volt egy nehéz összeütközés, a homlokán. És akkor az ő neve lesz, testvérek, mi nem fogunk ilyeneken gondolkodni, hogy fizetés, munkahely. Ezen fogunk gondolkodni, hogy Jézus, meg ezen fogunk gondolkodni, az Atya. Ez lesz ráírva a homlokunkra. Egymáson is ezt fogjuk látni. Jézusról gondolkodik. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövédnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. És mondta nékem, e beszédek hívek és igazak. És az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt. Hát úgy tetszett neki, amit látott, úgy megérintette, hogy nem is tudta, hogy végig gondolni, most kit imád. Leborult. Aki nékem ezeket mutatta, azt pedig mondta nékem, meglásd ne tedd, mert szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit, az Isten imád. Egy kis betekintés a mennybe, és hogy hogyan kell nekünk ezekkel a mennyei dolgokkal foglalkozni, a szolgálat árát megfizetni, jutalmára is számítani. És az igehirdetés befejezésül most kicsit rendhagyólag egy éneket fogok elénekelni ebből a fehérből, a 37-eset. E?
Egy fáradtlan bot láttam a hegyre menni fel, kimerülve rongyosan, de arcán derűvel. Nehéz teher a vállán lehúzza lankadás, de közben így kiállt fel, jön a szabadulás. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk oda át. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk. A nyári nap hevétől megizzadt homloka, a hosszas küszködéstől szakadt ruházata. De íme életre kelt egy csodás látomás, és közben így kiállt fel, jön a szabadulás. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk oda át. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk. Útszéli fákon csattog vidám madársereg, hogy felfigyeljen rájuk, új dalba kezdenek. De rávonzó erővel nem bír e világ, út közben így kiállt fel, jön a szabadulás. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk oda át. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk. Mire a nap leszállott és már-már este lett, átlépte a hegy ormát, ott járt a völgyben lent. Feltűnt örök otthona a tündöklő csodás, fel-fel kiált hozsannát, jön a szabadulás. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk oda át. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk. Hallott a parton boldog győzelmi éneket, hogy Jézusunk megváltott, ad örök életet. Ha visszapillant, lát egy bevégezett futást, örömmel így kiállt fel, itt a szabadulás. Győzedelmi pálmát, dics koronát, győzedelmi pálmát, nyerünk oda át. Győzedelmi pálmát,